Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség!
Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyékig. Így tartják meg az ősök hagyományait. És a piacról jönnek, addig nem esznek, amíg meg nem mosakszanak. És még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak. Így például a poharak, a korsók, a rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték, miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait? Miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta nekik. Képmutatók. Találóan jövendőlt rólatok Izaiásra, mint írva van. Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek. Olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt. Hallgassatok rám minnyájan, és értsétek meg. Kívülről semmi se kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belőle származik, azt teszi az ember tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz gondolat. Erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, kevéség és léhaság. Ez mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, hogy mit teszi tisztává vagy tisztátalanná az embert, már Jézus néhány kapaszkodót adott a mai evangélium szerint, azért nehéz meghatározni, legyünk őszinték saját magunkhoz. Hiszen a külső körülmények nagy részt és sok vonatkozásban meghatározzák az életünket, és behatárolják az életünket. Ugyanakkor újra és újra előfordul, hogy az ember a vallást úgy általában bizonyos szigorú szabályokkal és tilalmakkal teszik egyenlővé. A vallás a szabály. A vallás az erkölcs, mondják sokan. Igazuk is van, még nem is mondanám. A mai szentírási olvasmányok alapján igazából még mi is azt gondolhatnánk, hogy a véleményük, akik a vallást a szabályokkal azonosítják, erkölcsi szabályokkal, talán nem is annyira alaptalan. Nagyon fontos volt ma az első olvasmány is, és a második is, ezért mind a kettőt olvastuk. Kicsit visszaidézem először az első olvasmányt, aztán a másodikat, és végül az evangéliumot. Az első olvasmányban azt hallottuk, hogy Isten népét a Mózes szinte erővel föleskedte a szabályokra, az erkölcsi törvényekre. Ezekhez a szabályokhoz nem volt szabad semmit hozzáadni, és nem volt szabad ezeken a szabályokon semmit sem változtatni. Minden esetre ennek a törvénynek a betartásához, így olvastuk az olvasmányt, így hallottuk, nagy ígéretek fűződtek, ha betartod a szabályokat, akkor. Így olvastuk, a nép majd hatalmas lesz, ha betartja a mózesi törvényt. Bölcs lesz és okos, és fölül fog múlni minden más népet. Úgy mondta Mózes, hogy az Istennek majd a tetszésére lesz a nép. Az emberek engedelmeskednek a parancsolatainak, és hogy végül a törvénynek a betartása révén is összehasonlíthatatlanul közel fog kerülni hozzájuk. És valljuk meg őszintén, ez a fölfogás, ez ma is él. Miben? Nem csak a vallásban. Gondoljunk csak a Magyar Köztársaságnak az alkotmányára. Arra gondolok, hogy egy alkotmány, a népnek az alaptörvénye, az mi is jó esetben? A humanizmusnak a kifejeződése. És biztonságot ad az állampolgároknak. A keretek, az alaptörvény, amire minden más törvény épül, és amelyen minden más törvény nyugszik. Az emberiességről szól jó esetben az alaptörvény, és arról, hogy biztonságban élhetünk a közös törvény, a közös alaptörvény betartása mentén. Elvileg semmi nem írhatja felül ezt az alaptörvényt. Hogy a törvények érvényüket ne veszítsék. És mégis mi történik a gyakorlatban? És a való életben? És mégis tudjuk, hogy létezik az, amit úgy hívunk, hogy hívtak, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés, vagy alkotmánymódosítás, és így tovább, és így tovább. Hagyomány és újítás. Hagyomány és reform. Hogy illik ez a kettő egymáshoz? Mi az, ami a fontos? Mi az, ami a fontosabb? A hagyományaink, amelyek biztonságot adnak? Vagy az új gondolat? A mindig reform, a mindig változtatás? Egy lépéssel tovább megyek Jakab apostolnak a leveléhez. Hogyan gondolkodtak erről 2000 esztendővel ezelőtt? A mi lehetőségünk itt, ezeken a szentmiséken mindig az, hogy a történelemnek a tükrében, a bibliai történeteknek a tükrében, a Jézusi élet tükrében nézzük meg a saját életünket, és nézzük meg azt, hogy hogyan is működött az ember, mert saját magunkról is akkor többet fogunk megtudni arról, hogy mi magunk hogyan működünk, mert a történelem, hiszük, az élet tanítómestere. Jakab levele, Szent Jakab apostolnak a levele. A szerző pozitív módon írt a parancsolatokról, a törvényről. 2000 esztendővel ezelőtt úgy fogalmazott, hoz valami újdonságot, mert azt mondja, hogy a törvény az nem csak egy külső törvény, a parancsok azok nem csak külső parancsok, hanem így írja, az Isten igéje, az Isten szava, másképp az Isten parancsa, az belénk lett oltva. Van olyan, hogy lelkiismereti törvény. Azt jelenti ezek szerint, hogy mi olyanok vagyunk, mint a marionett figurák, olyanoknak kell lennünk? Hogy az Isten belénk írt törvénye, az úgy mozgat bennünket kívülről? És nincs szabadságunk, elveszik a szabadságunk, hiszen játszanak velünk, mint a marionett figurákkal. Játszik velünk az Úr, az Isten. Előre megvan nekünk szabva tehát, hogy mit kell mindig tennünk. Nincs szabadságunk. Nem ezt akarta mondani Jakab apostol, hanem azt akarta mondani, le is írta, hogy az Isten belénk ültetett igéje, parancsa, lelkismeretünk szava, az megmenthet minket. Ha állandóan keressük, ha állandóan kutatjuk, hogy mi a helyes egy bizonyos helyzetben, hogy mit jelent az isteni parancsolatok szerint cselekedni, azt Jakab aztán részletesen igyekezett maga is leírni. Ilyeneket írt. Jelenti az Isten szolgálatot. A parancsok szerint cselekedni. De azt is leírta, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fele barátunkat. Így írta, az özvegyek és az árváknak a támogatását. 2000 esztendővel ezelőtt, amikor indult az egyház, az ősegyház erre különös figyelmet fordította, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni az özvegyeket, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az árvákat. Magyarul nem lehet figyelmen kívül hagyni a gyönge embert. Nincs olyan alkotmány, ami alkotmánynak lehetne nevezhető, és az evangélium alkotmánya, az egyház alkotmánya se állja meg a helyét, ha figyelmen kívül hagyja az özvegyet és az árvát, az Isten szolgálatát. De most az özvegyet és az árvát hangsúlyozom elsőként, mert ez egy metaforikus két kifejezés. Nem hagyhatom figyelmen kívül a gyöngét. Nem hagyhatnám figyelmetlen kívül a gyöngét. És a kiszolgáltatottat. A kevésbé képeset, a kevésbé potenset. Így írta Jakab. Az igaz és tiszta vallásosság az az, idézem, meglátni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket. És hozzátesz még egy érdekes dolgot. És tisztának maradni a világtól. Miért írhat ezt le? Mit jelenthet ez a mondat? Mit akart ezzel mondani, hogy tisztán maradni a világtól? Azt akarta mondani, pedig nem volt még internet, nem volt még az a csiribili világ, ami bennünket, hát elvisz jobbra, balra, előre, meg hátra, föl, meg le. Azt akartam mondani, hogy 2000 esztendővel ezelőtt fölösleges utakra tévedhetsz. Nem vagy annyira erős. Szeretetre méltó vagy? Hát persze, hát hogyne, az Isten teremtménye vagy. De nem vagy olyan erős. Nem föltétlenül vagy olyan erős, hogy minden további nélkül is azonnal a helyes utat tud megválasztani. Tisztának maradni a világ lehetetlenségeitől. Nem azért, mert az lehetetlenség, hanem azért, mert többre is méltó vagy. Mert többet érdemelsz, mert nagyobbat érdemelsz. Hidd el már magadnak. Ezt akartam mondani. Tisztán, azt gondolom, tisztának maradni a világtól. Még egyszer, mit hangsúlyozott még Jakab? Nem szabadna, hogy közömbösek legyünk a fele barátaink iránt. Miközben betartandó parancsokra hivatkozunk. Meg arra, hogy keresztet vetettünk. Szent Márton jutott itt hirtelen az eszembe. Ki ámélyen kapuinál, ugye, szoktuk ünnepelni mindig novemberben őt, lampionos felvonulás is a városban. Levágja a katonai köpenyének a felét, odaadja a didergő, téli világban didergő koldusnak. Vagy eszembe jut Szent Erzsébet, ide van festve nálunk is. Kenyeret visz ki, Warburg vár elé a koldusnak. Vagy Maximilian Kolbe, aki a sok gyerekes családapa helyett elmegy az éjség cellába Auschwitzban. Vagy Teréz anya, aki Kalkutta utcáin szedi össze betegeket. A fele barátnak a szeretete, az odafigyelés is jelenti azt, hogy tisztának maradok a világtól. A Krisztus kegyelme mentén és a Krisztus kegyelme alapján, az Isten kegyelme alapján természetesen. Mert mit tehetünk a magunk erejéből? Vagy eszembe jutott Batthyány Stratmann László, a szegények orvosa. Körmend, Batthyány kastély, többen járhattak ott már is, láthatták. Aki ingyen operál szegényeket egy életen keresztül. Mit akart mondani Jakab? Azt akarta mondani az akkori vallásos embernek, az akkori keresztény közösségeknek, hogy a szavaitok azok váljanak tettekké. De nem a szó üdvözít. Jakab apostol és Jézus alapvető mai mondani valóját ezzel a mondattal lehetne talán összefoglalni. Váljanak a szavaitok tettekké. Ott, ahol vagytok, a családban. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Ti nem tudjátok megoldani a kínai népköztársaság gazdasági problémáit, hát hogy a csodában, hát ők se tudják. Oldd meg a magad problémáját, és akkor meg tudod majd oldani egy kicsit, segíteni tudod majd egy kicsit a társadét is. Nem lehet azonban idegen számunkra, a mi számunkra, kedves testvérek, keresztények számára Egyébként az alkotmányokból is következő gondolat, a nemzeti alkotmányokból is következő gondolat, hogy a tulajdon az kötelez. És ezt tág értelemben értem a tulajdon szót. Ha van valamim lelki értelemben, ha okosabb vagyok, mint a másik, akkor az engem kötelez. Ha tehetségesebb vagyok valamiben, mint a másik, az kötelez. Hogyha a szó szoros értelmében valamivel bővelkedem, hát az kötelez. Ez ott van az alkotmányokban, hogy a tulajdon az kötelez minden valamire való alkotmányban. És ha valahol ott kell, hogy legyen, hát a keresztény gondolkodásban, a keresztény evangéliumi alkotmányban is ott kell, hogy legyen. A tulajdonunk az kötelez a többiekkel kapcsolatban. És végül az evangéliumról. Jézus a jelenlévő farizeusokkal és írástudókkal folytatott vitájáról, amit az ő tanítványainak a viselkedése váltott ki akkoriban. Tudnélik, a farizeusok szemrehányása szerint a tanítványok mit csináltak? Mosatlan kézzel ették a kenyeret. És a farizeusok és az írástudók Jézus örök ellenlábasai ezt szemére vetették, nem tartják meg a mózesi törvényeket, mert könnyékig meg kellett volna mosni a kezüket, mint ahogy azt a mózesi törvény írja. A történelmi adatok szerint az ilyen tisztasági szabályok, rituális előírások, így hívjuk ezeket, ezek széles körben elterjedtek voltak. A zsidóságban például volt egy olyan mondat, nagyon érdekes, nem tudom magam sem, hogy tartották be, de létezett ez a mondat, hogy 2 métert sem szabad kézmosás nélkül gyalogolni. Fertőzés veszélye nyilván akkor sokkal inkább fönt állt, mint manapság. Mózes könyveiben sok utalást fedezhetünk fel a tisztaságra. A papok könyve rendelkezett arról, hogy a pap például a szolgálata végén vesse le a ruháját, és húzzon fel újat. És mielőtt a szentséghez, vagy az ószövetségi paposzt a jeruzsálemi templomban, az égő áldozat oltárához járult volna, közelített volna, mit kellett tennie? Meg kellett mosakodnia. Meg kellett mosakodni, papi előírás volt. Nem véletlenül, hogy a mi templomainkban is itt vannak, bejárathoz érünk, ez valahonnan innen jön, a régi ószövetségi világból. Ott vannak a szentelt vízszintők. Vízben nyúlunk mi magunk is. Nem véletlen, hogy életünk erején vízzel mosnak meg bennünket, megkeresztelkedünk. Nem véletlen, hogy gyerekkoromban még úgy volt, hogy templomok sekrestjében, mielőtt a pap elkezdett volna misézni, ott is volt egy tisztálkodó edény, általában a falba építve, megmosta a miséző pap, mielőtt elkezdte volna a misét, a kezét. De ez Jézus korában, hogy étkezés előtt, mielőtt a kenyérhez nyúlt volna valaki, meg kell mosni a könnyékig a kezét, és meg kell mosni az edényeket is. Ez egy rituális előírás volt, mózesi törvény volt, és ezt nem tették meg Jézusnak a tanítványai. Nem tartották meg a hagyományokat. Horribile dictu, hát abszurdum, mondták a farizeusok és a szadduceusok. És hogy még néhány ilyen a tisztasági életre vonatkozó érdekességet mondjak a régi zsidóságnak az életéből, a régi zsidóság az azt vallotta, érthető ez az akkori világban, ma már számunkra, hála Istennek, nem? Hogy az idegenekkel való minden érintkezés tisztátalanná teszi az embert. A havi tisztulásban lévő asszonnyal való érintkezés is tisztátalanná teszi az embert. Sőt, a titokzatos erőkkel való érintkezés is, így vallották a régi zsidók, tisztátalanná teszi az embert. Például a halottal való találkozás, a halottnak az érintése tisztátalanná teszi az embert. Vagy a beteggel való érintkezés tisztátalanná teszi az embert. Miért? Féltek tőle. Félelmet váltott ki. Ami félelmet vált ki, az valami titokzatos erővel bír, tisztátalanná teszi az embert. A szexualitással való érintkezés tisztátalanná teszi az embert. Úgy gondolták, hogy ezek mind tisztátalanná teszik az embert. És ebbe az összefüggésbe tartozik a mai történetben olvasható dolog, hogy a kenyerek és a korsók megmosása is, a pohár külsejének a megmosása is ezért volt szükséges. De hát, ahogy mondtam, így teszünk mi is, amikor a templomba lépünk, tisztává akarjuk tenni magunkat, az Isten házába lépve, amikor a szentelt víz tartóba nyúlunk és keresztet vetünk magunkra vízzel. Még egy gondolat a katolikus gyakorlatból, amikor a régiek beteget látogattak, ott volt az ajtó mellett, otthon is mindig, amikor belépett az ember a tiszta szobába, ahol a beteg feküdt, az ajtó mellett jobb oldalt, ott volt egy szentelt vízhintő, szentelt vízzel, a magállakásunkban is. És belenyúltak a beteg látogatók, és ez a vízzel megspriccelték a beteget. Gyógyuljon meg az Istennek az áldásával. Egy imádság volt ez. De lehet, hogy ott volt egy titkos félelem is, egy nem tudatos félelem is. A titokzatosság az tisztátalan, tisztátalanná tehát engem is, rosszul hathat rám is, ki tudja már. Vagy hogyha a másik vallások világát megnézi az ember, például az iszlámot, amit most sokat emlegetünk, az iszlámban is a mai napig az ottani hitgyakorlatnak a része, hogy a napi 5 imaidő előtt, ami náluk létezik, úgynevezett kis mosakodásokat végeznek, a mohamedánok is. Tehát kezet mosnak. Ezért van a mecsetekben is. A mecsetekben is mindmáig egy olyan hely, ahol kezet lehet mosni. De itt ebben a mi szentmiségben is majd én azt fogom tenni, mielőtt az áldozati adományokat, a kenyeret és a bort fölemelném, azt fogom mondani, ezt csendben szoktam mindig mondani, mert minden miséző pap csendben mossa, mondja, hogy mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Ezt fogom mondani, és a minisztráns vizet locsol a kezembe. Tehát a Jézusnak tett akkori szemrehányás, hogy rosszul vallásosak a te tanítványaid, Jézus, mert nem mossák meg a kezüket, mielőtt a kenyérhez nyúlnak, ez innen érthető. A vallás világából érthető. Jézus válasza mégis egyértelmű volt, és kemény volt Jézus válasza. Mert kemény szavakkal utasította vissza a vádat a tisztaságról, megfogalmazta és a tisztátalanságról a saját gondolatát. Egy saját gondolatot fogalmazott meg, egy új gondolatot. Hogy kívülről semmi se kerülhet az emberbe, ami beszennyezhetni. Hanem ami belülről jön. Az az igazán veszélyes. Azt teszi az ember tisztátalanná, mondta. Nem azt tesz téged tisztává, hogy pontosan azt teszed, amit a Mózes írt, hogy szóról-szóra úgy élsz, hogy betartasz rituálékat és hagyományokat. Lehet az is fontos, mondok erről még egy mondatot. De a fontos az, hogy próbálj lelkiismeretes lenni. Próbálj meg arra gondolni, hogy talán nem csinálod tökéletesen. Talán te se csinálod tökéletesen. Talán az, ahogy gondolod, mégse tökéletes. Talán még van rajta korrigálni való. Ne csak a hagyományt. Fontos, de ne csak azt tekintsd. Ezt akarta Jézus mondani. Újra értelmezte tehát a tisztátalanságnak az okát. Még egyszer, ezek szerint nem a rituális szabályok megsértése tesz igazából az ember tisztátalanná, hanem az, amit a szó szoros értelmében erkölcstelenségnek lehet mondani. Rossz gondolatok fölöslegesek, rossz szándékok fölöslegesek, mert lehetnek esetleg jobbak is. A puszta szabály betartása, mondja a Jézusi gondolat, semmit nem ér akkor, ha valójában tisztességtelenek vagyunk. A mai evangéliumban rejlő Jézusi gondolat valami olyasmi, hogy a cselekedeteink azok újra és újra korrigálandók, és ez a lényeg. Újra és újra korrigálandók, hogy sohasem csináljuk elég jól. Ezt akartam mondani. És nem hivatkozhatunk arra, hogy pontosan betartjuk a hagyományokat, mert sohasem csináljuk elég jól, és mindig lehet valamit jobban csinálni. Az ő logikája szerint nincs minden további nélkül szokásjog tehát. Az ő gondolata az, hogy semmiféle tanítás és hagyomány nem igazolhatja azt, és ez megint nagyon fontos, hogy szem elől tévesztjük az életet. Hogy aki nem hajlandó továbbfejlődni, növekedni, tanulni, azt akarja mondani, az el fogja veszíteni a kapcsolatát a világgal. El fogja veszíteni a kisugárzást, ami ahhoz kell, hogy valóban elvihesse az Isten szeretetét az emberekhez. Aki nem hajlandó tanulni, és nem hajlandó növekedni, és nem hajlandó saját magát, a saját gondolatait esetleg fölülírni, korrigálni. Mondom ezt azzal együtt, hogy rögtön azt is hozzáteszem, hogy már sejtettem, hogy ezt mondani fogom, hogy nagyon fontosak ugyanak a hagyományaink is, de még mennyire. Hát a hagyományok nevében vagyunk most is itt együtt, és ünneplünk. Miért fontosak a hagyományok? Mert identitást adnak, közösségbe gyűjtenek, kapcsolatba hoznak bennünket egymással, a közösség tagjaival, és lehetőséget adnak arra, hogy ne kelljen minden generációnak, ezért jók a hagyományok, újra és újra kitalálniuk a spanyol viaszt, mert olyan nincs. Ezért kellenek a hagyományok. Identitást adnak, és nem kell minden generációnak újra és újra kitalálni a jövőt. Minden további nélkül, még akkor is, ha fölül kell írni a gondolatainkat időnként, a szokásainkat, az elképzeléseinket. Nem ürülhetnek ki ugyanakkor a hagyományaink. Nem válhatnak Jézus gondolata szerint életellenessé, és főleg nem válhatnak hazuggá. A legutolsó gondolat Ferenc pápa az Evangelii Gaudium enciklikájában úgy írta, és itt megint a Jakab apostol levelére appellálhatok, hogy az egyháznak mindenek előtt szegény egyháznak kell lennie, a társadalom peremére szoruló szegények számára. Tehát, hogy segítő módon kell jelen lennünk, és kell gondolkodnunk, még akkor is, ha érezzük a tehetetlenségeinket. És azt is, hogy mennyire nincs erőnk adott esetben segíteni. Ferenc pápa arról beszélt, és arról írt ebben az enciklikában, hogy inkább egy utcára vonuló, megtépázott, és akár koszos egyházat szeretne látni, így fogalmazott. Utcára vonul és koszos egyházat szeretne látni, mint egy bezárkózó és a maga kényelmes biztonsághoz ragaszkodó egyházat. És azt gondolom, aki ezt érti, aki ezt érti a Jézus követés alatt, és így is tesz, aki így is él, annak bizonyos időnként a szó jó értelmében valóban bepiszkolódik a keze. Bepiszkolódik a kezünk. Azok, akik az árvákkal, az özvegyekkel, a kiszolgáltatókkal, a bajba lévőkkel kapcsolatba kerülnek, azok azonban mégsem maradhatnak, még ha piszkos is lesz a kezük, nem maradhatnak meg a puszta rituális szabályoknál. Pontosan ezért, és ezt tanítja a pápa, Jézusnak az emberi tisztátalanságról szóló gondolata ma is egy nagyon fontos tanítás nekünk. Tudnilik az, hogy a törvény van az emberért. Törvénynek kell lenni mindig az emberért, és nem az embernek a törvényért. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották. Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.